Nagyon lassan telt az éjszaka. Hiába hunyta le a szemeit, nem jött az alvás. Ijesztő és különös érzések kínoszták. Később egyre hidegebb lett. Sok-sok idő múlva óvatosan felkelt és felszította a tüzet. Pattogva kaptak bele a lángok a fenyőrőzsébe, és egyszerre megtöltötték a házat ideges táncoló fénnyel. A legény ott a fekhelyen felriadt felül. Mi az? Reggel van? A leány ott ült szorosan a tűz mellett, és vacogott. Nem tudom, mondotta halkan. Nem hiszem. És egy sötét foltra bámult a pendején. Nátú álmosan tápászkodott föl, nyújtózott, felszíjazta a bocskorait, aztán az ajtóhoz ment, s kinézett. Mindjárt virrad, mondta. Reggeli etetésnél ott lehetek. A leány még mindig a tűznél ült, és a foltra bámult. Mi van veled? Oda ment hozzá, és a szemébe nézett, riadt tanácstalanság tükröződött bennük. Mi az, beteg vagy? Nem tudom. Feleltes összekoccantak a fogai. Olyan furcsa. Idekezett elrejteni a foltot, de a legény meglátta. Mi az ott? Vér, mondta, és elcsuklott a hangja a didergéstől. Lázas szemei ijetten és segélykérően néztek. A legény egy pillanatig reá bámult, aztán megkérdezte. Hány éves vagy igazában? 14. Nátú fejébe nyomta a sapkáját. Feküdj le, mondotta. S takaródsz be jól, elmúlik. De mi ez? Most lettél nagy leány. Na, Isten áldjon. Azzal már ment is. Lassan betette maga mögött az ajtót, és még egy darabig hallatszottak a léptei odakint a fagyon. Aztán elhaltak azok is. A leány ott ült a tűznél, kezét a szívére szorította, és a szíve vadul zakatolt. Kavarogtak benne a legény szavai, és a fogai dideregve koccantak össze tőlük. Néhány napig gyönge volt, még arca megnyúlt, ez alatt szemei megnőttek, és sötét karikák árnyékolták be. Érzett magában valami bizonytalan változás, de nem tudta, hogy mi az, és félt tőle. Álmodozó volt, és erről-arról megfeledkezett. De csak néhány napig tartott az egész, aztán egyszerre vége lett. Mintha elfújta volna a szél, mint ahogy odakint a felhőket elfújta. Ragyogva sziporkázott a téli nap, és a levegő pirosra csípte az arcát megint. De valami mégis megmaradt abból az éjszakából. Egészen mélyen valahol, egészen mélyen bent valami megmaradt. Olyankor érezte, ha Nátúra gondolt. Ha arra gondolt, hogy itt volt, itt feküdt mellette, hallotta a szuszogását, és néha hozzáért a karjával. Ha nyárra gondolt, amikor együtt mentek az ösvényen. Valami visszatért ilyenkor, valami furcsa borzongás. Nem tudta, hogy mi az, de tudta, hogy már nem úgy van minden, mint nyáron volt. Nem olyan szép és egyszerű. Zavaros és bizonytalan, de szebb. Igen, valahogy mégis szebb. Nem tudta miért, és nem tudta, hogy mi ez, de érezte, hogy szép, ha reá gondol, és ha fogynak a polcon a pálcák. Azon a napon negyedik pálca égett el reggel a tűzön, úgy délfelé lövés dördült a ház fölött. A macskakő felől jött a lövés, és nem lehetett messze, mert még a zuzmara is hullott a fákról a hang nyomán. A leány a fát rendezte éppen, s fölkapta fejét. Valami rossz volt, valami gonosz volt a lövésben, a hangjában valahogy szívdobogása lett tőle. Érezte, hogy valami történt. Alig telt el néhány másodperc, és csaholás verte fel a csöndet. Éles, kegyetlen csaholás.
Csobán előfutott a ház elejéből, és ugatni kezdett ő is. Ott volt a csaholás nem messze a fák között, és közeledett. Aztán látni lehetett a szálasban egy keskeny kis szürke árnyékot, egy gyámoltalan kis árnyékot, ahogy közeledett. Ügyetlen kis szökésekkel, esetlen, lassan, és mindjárt utána egy nagy sötét árnyék szaladt, és ez az árnyék csaholt. Nem tudta még, hogy mi az, de önkéntelenül felkapta a hosszú nyelű baltát, és magához szorította. A szíve vert zakatolva Csobán kiegyesedett fülekkel nézett a fák közé, és már nem ugatott. Aztán az első árnyék. Az a kis szürke gyámoltalan elérte a tisztás szélét, és egy esetlen szökéssel kiugrott a fák közül. Egy ősz volt. Megismerte. Az ősz volt. Tántorogva megállt a hóban, és a ház felé nézett, a leányra nézett, és fölsírt panaszosan, de akkor már ott volt mögötte a másik, a nagy, sötét, egy vadászkutya, öles ugrásokkal vetette magát az őzre. Az szökött még egyet, rövid, beteg kis ugrás volt. Egy éles, átható, segélykérő kiáltás hallatszott. Szívbetépő halál kiáltás, aztán már csak egy nagy hörgő gomolyak túrta a havat a tisztás széliben. Csobán felüvöltött. Ez a hang feloldotta a rémület dermedését. A leány előre szökött a hóban, és meglengette a hosszú nyelű baltát. Nye! Ciba, nye, Csobán! Ne hagyd, Csobán, nye! Élesen sikoltott a hangja, hogy futott, vakon rohant, eszeveszetten, mire odaért, már elterülve feküdt az őz, vonagló testét véresen marcangolta a nagy barna kutya. Már nem kiáltott rá, csak odaugrott melléje. Csobán borzolt szőrrel ugatott, az idegen kutya eleresztette az őzet, és halk morgással vicsorította a fogait. Aztán a balta lesújtott éppen a fejére egyszer, kétszer, háromszor. A szétlocsant fejből fekete-pirosan ömlött a vér, és az őz vérével összevegyült a hóban. A nagy barna kutya elnyúlt mozdulatlanul. Csak az izmai remektek még, csak a lábával rúgott egyet-kettőt, Csobán borzoltan ugrott hozzája, és megszagolta. A leány eldobta a baltát, és leguggolt az őz mellé. Még élt egy kicsit. Alig-alig megemelte a fejét, és ránézett a leányra. Nagy, szomorú szemekkel nézett rá, mintha mondani akart volna valamit. Aztán a szemek megzavarodtak, elszakadtak tőle, s felbámultak a fákra, az égre. A fej zökkenve elbillent a hóban. Ölébe vette, de már nem néztek rá többé a szemek. Sehová se néztek már. Pislogtak még nehányat, s két nagy, nehéz könycsepp hullott ki belőlük. Aztán megtört a fényük, homály borult rájuk, mint a lakatlan ház ablakaira. A leány ült a véres hóban, ölében a halott ősz fejével, és nem sírt, csak bámult maga elé. Aztán léptek hallatszottak, Csobán ugatni kezdett, s a fák közül emberek jöttek elő. Ketten voltak, aki elől szaladt, Mitru volt. Hí, Isten, itt a fejnek ordította. Tessék jönni, mérnök úr, tessék jönni gyorsan. Oda a drága kutya, hí, Istene, ne legyen. Egy soványképű sápat úriember jött, kiabált valamit ő is, de Csobán ugatott, mintha megveszett volna. Lőd le azt a dögöt, kiáltott oda Mitrunak. Mitru levette válláról a puskát, vaddűvel szökött fel a leány a hóból, felkapta a baltát, két kézre kapta. Ne bántsa, gyilkos! Csobán borzolt szőrrel hátrált, Mitru emelte a puskát. Ne bántsa, ugrott elé a lány, s feje fölé emelte a baltát. Bolond vagy! Nézett rá, Mitrus leengedte a fegyvert. Lőjed! ordította a mérnök, és ő is lekapta válláról a puskát. Nem elég, hogy megölted a drága kutyámat, még fenyegetni is mersz. Vállához kapta a puskát, és a lövés eltördült. Csobán élesen felvonyított hátul, füst és puskaporszak töltötte meg a levegőt, de már akkor ott állt a leány a mérnök előtt, fölemelt baltával. Gyilkos sziszegte a fogai között, és ütéshez feszült. Ekkor valaki elkapta hátulról a karját, és rettenetes erővel hátra csavarta. A balta kiesett a kezéből, ütést érzett a mellén, és hemperegve hanyatt esett a hóban. Néhány pillanatig nem jutott lélegzethez, színes karikák táncoltak a szemei előtt, semmit sem látott, csak valami vörös ködöt, és a fülében, mintha kalapáccsal döngettek volna. Aztán egy idő múlva kitisztult újra minden. Megismerte a fákat, a tisztást, a halott őzet a hóban, s a nagy mozdulatlan barna kutyát. És a mérnök hangját, ahogy ordított, ki engedte meg, hogy ide költözzenek? Ki adott engedélyt, hogy állatot tartsanak az erdőben? Minden állatot összeszedni, Mitro, és behajtani. Majd megtanítom én ezt a csürhét rendre. Talanszházba vitetem ezt a kis ringyót, és a házat fölgyújtjuk. Majd adok én nekik baltát, gyilkos pokolfajzat. Rikácsolva ordított a mérnök, és Mitro éppen terelte ki a karámból az állatokat. A kecskék megegtek. Holnap a csendőröket küldöm, érted? Rikácsolt a habzó szájjal a mérnök, és öklével megfenyegette a hóbaroskat leányt. Aztán elmentek. Elől nagy haragos léptekkel a sovány mérnök, hátul Mitro az állatokkal. Egy hosszú karóval verte őket, ha nem akartak menni. Egy perc, és már elnyelte őket az erdő alant. Csak ült a hóban. A feje zúgott, a karja fájt. Sokáig ült ott mozdulattanul, érezte a hó hidegét szétáramlani lassan a testében. Aztán felállt. De már hideg volt ő maga is, hideg, kopogó hideg belül, akár jég. Bement a házba, kihozta az ásót, gödröt ásott a szélső fák alatt. Nehezen ment, kemény volt a föld, s a karja is sajgott kegyetlenül. De lassan megnőtt így is a gödör. Letört néhány fenyőgaljat, s kibélelte vele puhára. Aztán odavonszolta a halott őzet, és belefektette szépen a fenyőgaljas gödörbe. Eligazította a fejét, aztán újra fenyőágakat hozott, és betakarta szelíden, ügyelettel. Állt így, és nézte egy darabig. Aztán öregesen sóhajtott, és reállapátolta a földet. Eligazgatta ügyesen, megveregette az ásólapjával a hantot, majd előkereste a hóból a baltát, és száraz bükkfából durva keresztet ácsolt, amilyeneket a templomkertben látott. Felszúrta a hant tetejébe, aztán csak állt előtte, és nézte. Már lefele haladt a nap, és az árnyékok hosszúra elnyúltak a kicsi sír felett. Egyszerre valami halk nyüszkölést hallott. Fölkapta a fejét, eszébe jutott Csobán a kutya, körülnézett, a kutya ott gunnyasztott a ház ajtajában. Olyan volt csak, mint egy kis fekete foltos hógubanc. Halkan nyöszörgött. Oda ment hozzá. A küszöbön véres volt a hó. A véres hóban ott güzsörödött a kutya, reszketett s összekoccanó fogakkal nyalta a lábát. Nagy, csúnya seb volt a bal első lábán egészen fönt. A lapockája alatt csak a véres bőr tartotta össze a húst és a csontot. Egyetlen seb volt a mellkasa is. Kilátszott a rácsapzódott szőr alól egy borda, mesztelen vége. Szénát vitt be a házba, és megágyazott vele a kutyának a tűzhely tövén. Aztán ügyelve ölbevette az állatot, s bevitte, nem is nyöszörgött, csak nehányszor megnyalta forró nyelvével az arcát. Tüzet tett. Vizet forralt. Minden mozdulata kimért volt és hideg. Tervszerű és kiszámított. Puliszkát főzött, amennyi belefért az üstbe. Hideg, nagy téli csönd volt. A kutya halk nyöszörgéssel nyalta sebét a széna között. Amikor elkészült a puliszka, kettőbe osztotta. Egyik felét kendőbe takarta, s beletette a szép piros tarisznyába, másik felét betette a nagy plétálba, ráöntötte a maradék kecsketejet, és odatette a kutya ágya mellé. A kutya fölnézett rá, de nem nyúlt az ételhez. Majd megeszed még, mondotta a kutyának. Aztán egy másik tálba vizet öntött, és oda tette azt is a kutya mellé. Majd még fát hordott be, megrakta a tüzet bükk és égerrönkökkel, meleg rongyokba csavarta a lábát, felszíjazta rá az új bocskort, magára vette a birkabőrös ködment, nyakába akasztotta a piros tarisznyácskát, kezébe vette a hosszú nyelű baltát, és elindult. Az ajtót gondosan betette, és seprűt támasztott kívül, ahogy illik. Aztán vissza se nézett, csak ment az ösvényen lefele. Sötét volt már, ködös téli sötétség. Magasan fent néhány csillag küzdött a köddel. Az ösvény csikorgott, ahogy ment, semmi se mozdult, csak lent valahol vonyított egy kutya, talán farkas szagot érzett. A falu utcáján néhány ember jött szembe, megnézték, megismerték, és csodálkozva bámultak utána. A korcsmából egy tucat pálinkaszagú fadöntő munkás jött ki nagy zajjal, trágár szavakat kiabáltak felé, és röhögtek, magához szorította a baltát, és ment. A korcsma előtt eltért jobbra, amerre a völgyi út lefele vezet. Hamarosan kiért a faluból, és akkor már nem találkozott többé senkivel. Csak a maros zúgot, s a hólepte hegyek állottak két oldalon. Néha egy-egy bagoly libegett át puha szárnyakon az út felett, a sötétség árnyakat mozgatott az erdő fái közt. Farkassá nőttek a tuskók, medvét játszottak a bokrok, később aztán feljött a hold. Disznajón túl beérte árva csilingeléssel egy lovas szánkó. Az ember lépésre fogta a lovat. Hová mégy te, asszony? Nusza halkan felnevetett először ezen a napon. Nem asszony vagyok, hanem leány. Hó, mondotta az ember, és megállította a lovat. Aztán hátrafordult. Hát hová mégy ilyen késő éjszaka, te leány? A báróhoz. Miféle báróhoz? Csodálkozott az ember. Hát a báróhoz, no, aki az erdő. A bécsi bárót mondod. Azt. Az ember kémlelve hajolt közelebb, hogy meglássa a leány arcát a gyér holdvilágnál. Aztán éjszaka, mit csináljak? Na gyere, ülj föl, mondotta az ember. Félfalusi vagyok, s elvihetlek vécsig, nem jó ilyenkor egyedül az úton. A leány felkapaszkodott az ember mellé a számba. Nesz a bunda, tedd magadra. Meleg van. Ha jársz, igen, de ha ülsz, nem. Aztán kézbe vette a gyeplőt, és a ló csengettyűje megszólalt megint. Kocogva mentek. Halkan sercegett a fatalpú szán a havon. A maros fölött furcsa alakú párák lebegtek, s a telehold fénye csillogva porlott szét a surranó vizem. Aztán, ha mi dolgod a báróval? Kérdezte egy idő múlva az ember. A leány elmondotta a mérnököt, az őzet, mindent. És hogy az állatokat elvitték. Még azt is, hogy Csobán, a kutya, betegen maradt otthon. Az ember hallgatta néha sóhajtot, máskor megcsóválta a fejt. Háj, bizony. Hát így van ez, így. No, az apád nincsen. Bezárták. Anyád, egyedül vagyok. Egészen egyedül. Egyedül. Az ember megnógatta a lovat, Holtmaros felől szél csapott át, a völgyön kutya vonyítást hozott. Járnak a farkasok, mondotta az ember, és a kutya vonyítás felé bökött az ostorral. A holtmarosi réten árnyak mozogtak a holdvilág ködében, de lehet, hogy csak rekettye bokrok voltak. Hát bizony, a várót nem hiszem otthon lejjed, mondotta később az ember. Miért? Ilyet meg a leány. Télen városon tanyázik, Kolozsváron, Budapest, amit tudom én. A leányvár alatt nyúl futott keresztül az úton. Rossz jel, csóválta meg az ember a fejét, és sóhajtott megint. Utána megyek én a városba is, vetette oda dacosan a leány. Az ember csak sóhajtott, később a vécsi erdő alatt mondotta még, a szegény ember esztendőre való nyomorúságát meghallgatni csak egy perc az uraknak. És még azt is sajnálják. Na gyű! Feketén aludt már Vécs, a falu. Egyetlen fény nem égett. A holdvilágban nyúlt tornyokkal magasodott fönt a vár, és hallgatott sötéten. Az ember behajtott a faluba, ilyetten csilingelt a lónyakán az árva csöngettyű a Néma utcán. Leszállok akkor, mondotta a leány, és köszönöm, hogy elhozott. Várj, itt lakik a sógorom. Elhálhatsz náluk éjszakára, hát hová menné most? Egy kapu előtt megálltak. Az ember leszállt, és megdöngette a palánkot. Egy kutya mérgesen felugatott bent, aztán egy idő múlva fény gyúlt az ablak mögött, majd hallani lehetett az ajtó reteszét. Ki jár itt? Dörmögte bosszúsan egy hang. Én vagyok sógor, felelte az ember. Nyisd ki a kaput! Valaki ingben és gatyában átszaladt az udvaron, a kapu csikorogva megnyílt. Baj van? Kérdezte ilyet suttogással egy bajuszos ember. Egy leányt hoztam, mondotta a szánkós. Erezd be éjszakára, a báróhoz megy panaszra. Elég baja van szegénynek. Na, jó éjszakát adjon az Isten. Aztán a lónyakán újra csilingelni kezdett a csöngettyű. Gyere be, mondotta az ember. Bent letettek egy dunyhát a kemence mellé, s pokrócot rá. Aztán el kellett mesélje még egyszer a dolgot a mérnökkel. Az ember hallgatta, az asszony is az ágyból. Szerencséd van, mondott, amikor a végére. Tennap jöttek meg a báróék éppen egy hetes vadászatra. Sok mindenféle urakkal. Hát ebben az egybe szerencséd van, de egyébben hát nem nagyon hiszem. Sóhajtottak, és elfújták a mécsest. Reggel alig virradt. Talpon volt a leány. Köszönöm a szállást, Isten fizesse meg. Hón alá vette a baltát, és elindult föl a várhoz. Csikorgó szép reggel volt, mire a várkert kapujához ért éppen kélt a nap. Egy ember jött lefele a kocsi úton, puskával a vállán. Hé, mondotta, a hajtók a tisztilak előtt gyülekeznek, de lányokat nem veszünk föl különben sem. Én a báróhoz megyek, felelte Nuca elszántan. A puskás csodálkozva nézett a baltás leányra. Hát honnan jössz te? Az Ursutól. Hát az hol van? Fent, mondotta a leány, kezével bizonytalanul mutatott kelet felé. Fent a hegyekben, tudja? Na csak eredj. Lassan ment fölfele a kanyargós kocsi úton. Fönt az istállóknál nagy sürgölődésben voltak a kocsisok. Ott álltak sorjában a szánok. Fényesre tisztítva álltak, bundákat, pokrócokat helyeztek el bennük cifraruhás udvari emberek. Hát a lány az csak bámészkodva nézett rájuk. Mit keresel itt te? Szólította meg egy nagybajuszos. A váróval van dolgom, felelte röviden. A kocsisok nevetni kezdtek. Ne, hát akkor eredj be a belső udvarra. Tovább ment. Hidas kapuhoz ért, melyet két oldalt két nagy kőoroszlán őrzött. Megcsodálta a kőoroszlánokat, megcsodálta a vár magos falait, a tornyokat, a címeres kaput, a piros-fehér csíkos ablaktáblákat és a zászlót fent a tornyon. Egy úriember féle jött ki a kapun. Merre van a báró? Kérdezte a leány. A zsinóros ruhájú ember ránézett. Mit akarsz? Beszédem van a báróval. Eredj be, azt várj! Már ment is tovább, de Nuca utána szólt. Álljon már meg! Mi az? Azt mondja meg, hogy miféle állatok ezek? És a kő oroszlánokra mutatott. A zsinóros elnevette magát. Oroszlánok, te! S mire valók? Hogy őrizzék a kaput, nevetett az ember. A leány elvigyeztette a száját. Ezek, se kőből vannak, nincs a várónak egy kutyája, amit ide köthessen. Az ember nevetett, és elment. A belső zárt udvaron csak úgy szaladgáltak ide-oda mindenféle népek. Fel a lépcsőkön, le a kőlépcsőkön, tálakat, edényeket hordtak, a kulcsokkal zörögtek, kiabáltak. A leány megállt és nézte a sokféle embert. Hol van a báró? Kérdezett meg végül is egy arra szaladót. Még nem kelt föl, te bolond! Ha mit gondolsz? Mordult rá az, és tovább szaladt. Várj egy kicsit, nem lesz semmi bajod. Lökte oda egy másik. És Nuca várt. Neki támasztotta a hátát a falnak szemben a nappal, elővette a tarisznyából a puliszkát, és lassan eddegélni kezdett. Később nagy tálakon mindenféle ételeket vittek fel a lépcsőn fehér kesztyűs, cifraruhás emberek. Aztán sok idő múlva egy fekete ruhás asszony jelent meg a lépcső tetején, és pattogó hangon parancsokat osztott. A báróné! Súgta ilyetten valaki. Nuca eltette a maradék puliszkát, megtörülte a száját, hóna alá szorította a hosszú nyelű baltát, és megindult a lépcső felé. Fölment a széles kőlépcsőn egyenesen a fekete ruhás asszonyhoz, és megállt előtte. Az még mindig osztogatta a parancsokat odafönt. Inasok, kocsisok, szakácsok, komornák, kukták, és mindenféle hivatalbeli népek némán álltak lent, és hallgatták. Néhányan meglátták a baltás idegen leányt fölmenni a lépcsőn, és elképedve mordultak rá. Mit akarsz itt, bolond vagy? Ahová még? De Nuca csak ment. Megállt a lépcső tetejében az asszony előtt, és várt. Az egy idő múlva abba hagyta a parancsolást, és csodálkozva nézett a baltás leányra. Hát te ki vagy? Kérdezte szigorúan. Nuca vagyok, az Urszuból, felelte a leány. És mit akarsz itt? A báróval van dolgom. Az idős szigorú asszony szúró szemekkel nézett végig rajta. Mi dolgod van? Igazság kell, mondotta a leány, és fölvetette a fejét. Az bizony kell, felelte a szigorú asszony, és bólintott. Aztán rászólt egy fehér kesztyűs lézengőre, hírt ki a bárót. Igenis, mindjárt, felelte az egy tállal a kezében. Ebben a minútumban, ripakodott rá a báróné. Az inas sietve letette a tálat a lépcső korlátjára, és elsirult. Ti pedig mit bámultak itt? Riadta báróné a lenti lézengőkre. Sohasem láttatok még leánykát? Végezzétek a dolgotokat! Aztán újra a leányhoz fordult. A havasból vagy?
Igen.
Miért küldtek téged? Miért nem jött apád, ha dolga van?
Egyedül vagyok, feleltem utca egyszerűen. Senki sem küldött. Senki sincs otthon, csak egy beteg kutya.
Akkor lépett ki a báró az ajtón, vadászruha volt rajta, őszülő szakálla fölött szelíden néztek a szemei.
Ki keres engem?
Ez a gyermek itt, mondotta a báróné.
A báróné ránézett a leánykára.
Mintha már láttalak volna valahol, mondta.
Az Ursuban lakom.
Abban a házban, tudja, hát ősszel pénzt adott.
A báró elgondolkodva nézett maga elé.
Az Ursuban?
Azt mondod,
abban a kerekházban?
Igen, igen.
Valami baj van?
És a leány elmondott mindent. Nem kereste és nem válogatta a szavakat. Elmondott mindent úgy, ahogy jött. Az őzzel, a kutyával, a mérnökkel, az állatokkal. A baltát is elmondotta mindent.
Hallgatta a báró, és hallgatta a báróné is. Lent néhány cseléd is hallgatta. Aztán a báró megsimogatta a szakállát, és elmosolyodott.
És agyonverted volna a mérnökömet, mi?
Te kis baltás.
Én agyon aztán, és kipirult az arca.
Nevetgélt a báró. És apáddal mi van?
Tudja maga, mondott a leány, és elkomorodott.
Persze, 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 tudtam, és ütögette a báró a homlokát. Tudtam, hogy elfelejtettem valamit.
A jogtanácsosnak akartam. Na, de éppen itt van.
Elintézem vele most mindjárt, mielőtt újra elfelejtene, hogy nézzen utána apád ügyének.
Na, várj, szólok is neki most mindjárt. Jó, hogy eljöttél. Jó, jó, nagyon jó.
Azzal sietve befordult az ajtón, és nem is jött többet vissza. A báróné elgondolkodva nézte a leányt.
Így volt minden, ahogyan elmondottad.
Így. Semmit nem hallgattál el?
Mit hallgattam volna el?
És tiszta kék szemei csodálkozva emelte a fekete asszonyra. Az hosszasan, szigorúan nézett azokba a szemekbe, aztán azt mondta,
tiszta szemed van,
nem hazudsz. Eredj a konyhába, és várd meg a többit. Aztán az alantácsorgókhoz szólt, lássátok el a leánykát mindennel, na eredj.
Levitték a konyhába, körülállták, mint valami csodát, és elmeséltették vele újra az egészet.
Sopánkodott a sok cselét szörnyörköd. Jaj, hogy volt lelke, hogy micsoda gonoszság.
Jól tetted, hogy ide jöttél, lelkem.
Ilyenek ezek mind. Felkapaszkodnak az uborkafára, és akkor azt tudjuk, hogy ők az ura tehetnek, ami jól esik. Nem is tetszett nekem az a gőgös mérnök soha. Hát így bánni egy szegény árvával.
És így tovább.
Majd újak jöttek, és azoknak is elmesélték, kiszínezve bőven. Aztán asztalhoz ültették, tányért tettek elébe, és telerakták a tányért mindenféle úri étellel. Egy fehérkesztyűs legény még bort is hozott egy pohárban. Mikor már nem tudott többet enni, a kövér szakácsné kendőbe kötött mindenféle ételt, és úgy adta oda, vidd el lelkem magaddal, vidd el. Istenem, Istenem, de nehéz sorod lehet egyedül a havasban. Később benyitott egy apró, sárga szakállú, bekecses öregember.
Melyik az a havasi leány?
Te vagy az?
Na gyere!
Aztán elindultak. Elől a bekecses öreg, mögötte a leány. Kimentek a kapun, és befordultak az istállókhoz. Ott állt már befogva egy szán, két nagy sárga ló volt előtte, és a bakon egy szomorú arcú, condragúnyás kocsis.
Ülj be, mondotta az öregember, s helyet csinált maga mellett. Húzd magadra a bundát, te! Nuca beült a számba. A baltát szépen letette a lába elé, betakaródzott a birka bőrös bundával. Mehetünk, Kulcsár úr? Kérdezte a szomorú arcú kocsis. Mehetünk, fiam. És a szán elindult. Zörgő nem volt, némán siklott a szánkó lefele a várkert kanyargós útjain. Az öregember ránézett a leányra, hogy hívnak, lelkem? Nuca. És magát? Az öreg elnevette magát. Ábrahám Rotter, ha tudni akarod. Isten tartsa meg! Nagy léptekkel ügettek a lovak, szaporán siklott a szánkó. Hallgattak mind a hárman, a kocsis néha rászólt a lovakra. Ragyogott a nap a behavazott erdőkön, könnyen és vidáman siklott a szán, a bunda alatt meleg volt. Cinkeraj rebbent a fákról, minden olyan könnyű volt valahogy, és vidám. Csak az öreg hallgatott magába esve, legörbett fejjel. Néha sóhajtott, nehéz, szomorú sóhajtások voltak ezek, és a leány figyelte egy ideig, aztán megkérdezte, valami baja van, bácsika? Rotter Ábrahám ráemelte kis világos kék szemeit a leányra. Tiszta, de szomorú szemei voltak. Elvesztettem a háborút, gyermek, mondta. Hol? Én megkeresem, ajánlkozott őszintén a leány. A szakállas öreg arc szomorúan elmosolyodott. Régen volt az még. Régen. Még 49-ben. Ma már a nyomát se látod meg. A leány tűnődött a szavakon, később megkérdezte. Mi az, amit elvesztett volt? A háború. A mi volt? Amikor a szabadságért verekedtünk, tudod? Leányvár felé jártak, a behavazott mezőn varjú csapat kapirgált étel után. Mi az szabadság? Az öreg elnézett a völgyön át messze. Szabadság az, amikor azt teheted mindig, ami szép. És ezért verekedni kell. Ameddig él az ember, folytom. Haladt a szán, már látszott túl a párákon holtmaros. A leány hátradőlt az ülésen, és szemes arkából a szakállas furcsa öreget figyelte. Az nézett maga elé, mintha csak látott volna valamit ott a bundatakarón, s olykor mélyet sóhajtott hozzá. S rossz az, hogy elveszett, kérdezte a leány sajnálattal egy idő múlva. Nem, csóválta meg a fejét az öreg. Ma már nem az a rossz. Ma már csak az a rossz, hogy én, Ábrahám Rotter, elvesztettem a háborút. Mert én vesztettem el, érted? Nem az urak, nem a grófok és a bárók és az ügyvédek, és nem is a parasztok. Én egyedül, csak én, Ábrahám Rotter kapitánya BEM hadseregében elvesztettem a háborút. Egészen elvesztettem. Egészen. Egészen. Egy útszéli fán nagy szürke dolmányos varjú ült és károgott. Az öreg fölnézett a varjúra és bólogatott. Én, Ábrahám Rotter, elvesztettem a háborút. Érted? De hát, hogy is értenéd? Legyintett, aztán végig simított a sárgás szakállát, melyre deret rakott a lovak párája. Én. Egyedül én. A báró. Báró maradt, a paraszt. Paraszt maradt. De Ábrahám Rotter nem kapitány többé. Még csak nem is bujdosó kapitány. Nem is fogoly kapitány. Nem is üldözött kapitány. Egyszerűen nem kapitány. Nyugalmazott udvari kulcsára a bárói udvarba. Na, ilyen az. amikor igazán elveszítünk egy háborút. Bekecse zsebéből pipát húzott elő, s dohányzacskót. Rátömött, szikrát csiholt a bunda alatt, aztán pöfékelte a füstöt. Múlt évben itt járt egy osztrák gróf. Vadászni jött. Valamikor ott álltunk egymással szemben, torda alatt. Ő kapitány a császárnál, én kapitány bennél. A báró hadnagy alattam. Akkor ezt az osztrákot úgy megkergettük, hogy egyet futott a gyalúj hegyekig, és most együtt ült a báróval az asztalnál. Ez hadnagy nálam, az kapitány túl. Az gyalúig futott. Ez elvesztette a háborús. Mégis, látod, nem vesztette el, mert ott ült egy asztalnál vele, és politizáltak. A báró ököllel ütötte az asztalt, amikor haragba jött, és szikta a császárt. Utána összekoccantották a poharaikat. Vadászaton a parasztok gúnyolták a hátameget, mert tudták, hogy osztrák, s elnéztek fölötte. De amikor elutazott tőlünk, én ott álltam a kapuban, és amikor mellettem elment, borravalót adott. 2 forintot. Beértek disznajóba, kutyák szaladtak ugatva a szán mellett. Hát ezért, látod, sóhajtotta az öreg, ezért vesztettem el én a háborút. Egyedül csak én, más senki. A leány nem sokat értett ebből a beszédből, de megérezte a szavak mögül a gyászt, és elszomorodott. Az utcán emberek nyüzsögtek, szánok állták el az utat, a piac feketén mozgott, mint egy roppant hangyaboly. Mi van itt? Ijedt meg a leány. Heti vásár, felelte az öreg, és előre szólt a kocsisnak. Állj be valahova oldalt. Aztán bekanyarodott a piac mögé, és egy kerítés alatt megállt. Az öreg kimászott a bunda alól. Egy kis dolgom van a kupecekkel, mondta. Körülnézhetsz addig te is, úgy 1 óra múlva tovább megyünk. Azzal elmerült a tömegben. Rengeteg ember volt, rengeteg. Hangosak voltak, hadonáztak, lögdösték egymást, marhák bőgtek, disznók röfögtek. A kocsis rádobta a bundatakarót a lovakra, s leállt beszélgetni valami emberekkel. Nuca is kimászott a számból. Először az embereket hallgatta, akik disznóra, marhára alkudoztak, aztán sátrakat látott meg a piacon, és feléjük húzódott. Csodálatos holmik voltak ezekben a sátrakban. Csillogó láncocskák, fényes karikák, színes pántikák, kis tükrök és ezer mindenféle apróság. Kíváncsi szemmel nézegette a sok furcsa holmit. Egy másik sátorban kalácsot árultak, egy harmadikban bocskort, egy negyedikben bőrös ködmönöket. Az utolsó sátor mellett vénséges vén cigányasszony kuporgott egy zsupszalmán. Néhány ember állt körülötte, többnyire asszonyok, s figyelték, hogy mit mond. A cigányasszony egy piros arcú legénynek a kezét fogta, és a tenyerét nézte. Sok pénz áll a házhoz, hallotta a cigányasszony száraz, érdes hangját. És egy szőke leány szeretettel a szívében. De egy barna ember bajt kovácsol, s mellette egy fekete asszony veszedele. No, ügyelni kell a vízre, mert a víz ellensége ennek a kéznek. A pénzről beszéljen, öreg anyám, mondotta vigyorogva a legény. Ó, sok pénz áll a házhoz, ismételte a cigány, és háromszor maga elé köpött. Szerencsés kéz, szerencsés vásár, na, 10 krajcát kérek. A legény nevetett, odalökte a pénzt, és odébb ment. Egy idősebb asszony sejemszínű fekete kendővel a fején az nyújtotta oda a tenyerit. Mondjon nekem is. Jaj, lelkem, lelkem, sok vidámság, pénz, gazdag öregség. Egy kis baj a tűz körül, hát de nem nagy baj. A gazdagság biztos.
Aztán még sokan nyújtották a tenyerüket, és mindegyiknek mondott valamit a cigányasszony. Pénzt, szerencsés vásárt, hosszú életet, mindent, amiről szívesen hallanak az emberek, néha egy kis rosszat is, de csak egészen keveset, hogy annál hitelesebb legyen a jó.
Nuca csodálkozástól kimerett szemmel hallgatta a jóslást, aztán egyszerre csak kitört belőle a nevetés. Az emberek ránéztek.
Mit nevetsz te?
Kérdezte az asszony. Jaj, de bolondok, Istenem, de bolondok, kacagott a leány.
Hát honnan lehessen látni a kézből, hogy mi lesz ezután?
Leányan szégyenkezve vele kacagtak, mások bosszussal legyintettek, s odébb álltak. A cigányné haragosan szökött föl a zsupról.
Mit szólsz bele, te? Mit?
Kiabált a leányra.
Mit tudsz te? Béka vagy még, mit tudhatsz?
Ne veszekedjék, na, békítette a lány, nekem is tudna mondani valamit. És oda nyújtotta elébe a tenyerét.
Eredj innét! Eredj!
Kiabálta a cigányasszony, és ellökte a kezét. De szeme a tenyerére tévedt, és hirtelen elhallgatott. Utána kapott magához, húzta, a nap felé fordította. Néhány másodpercig nézte így. Csönd volt, aztán eleresztette a kezet, s rémült döbbenettel nézett a leányra. A halál van az ágyadban, leány. Aki veled alszik, meghal, és keresztet vetett. Mit mond? Bámult rá a leány.
Néhányan megálltak, s odafigyeltek. A vén cigányasszony ráncos arcán még mindig ott sötétedett a rémület. Eredj innen, vidd a kezedet! A halál jár veled, aki veled alszik, meghal, eredj!
Bolond, mondott egy ember, és elfordult.
A leány kacagni kezdett vidám egészséges kacagással. Ó, bebolond vagy, s még fizetnek is ezért!
Ekkor a cigányasszony ráncos arca eltorzult, csontos fekete keze fölemelkedett, s hosszú mutató ujja fenyegetőleg merett a lány homloka felé.
A boszorkányok jele van a homlokodon. Ments meg, uram, a gonosztól! A boszorkányok jelét viseled.
Néhány másodpercig ott reszketett előtte a csontos mutató ujj, és a homlokára mutatott. Aztán gyorsan keresztet vetett a cigányasszony, háromszor egymás után megfordult, és szinte futva tűnt el a sátrak mögött. A leány döbbenve állt, már nem kacagott. Keze önkéntelenül a homlokát kereste, néhány ember némán nézett rá, aztán egy kövér bajuszos gazda elkacagta magát. Jól megijesztett, mi? Hát te, ilyenek ezek, ilyenek. Minden vénasszony a szép lányok arcán keresi a boszorkányok elét, ahelyett, hogy a tükörbe néznek. Az emberek nevettek. Néhány élcelődő megjegyzés pattant, aztán szétszélettek a dolgok után. Nuca visszament a szánhoz. Nem volt kedve a sátrakhoz többet.
Bolondság, gondolta bosszúsan, de azért néha végig simított a homlokán, mintha egy szarvacskát keresett volna rajta, vagy valami hasonlót.
Nem sokára megjött az öreg kulcsár is. Zsebéből egy kis piros keretes tükröcskét húzott elő.
Nesze, mondotta. Ezt neked vettem.
Köszönöm, mondotta a leány, és mosolygott. Belenézett a tükörbe, egy tiszta, piros és mosolygó leányarc nézett vissza rá. A kendő alól néhány aranyszőke fürt hullott a fehér homlokra, de egyéb jel nem volt sehol.
Köszönöm, mondotta még egyszer, és nevetett.
Kora délután volt még, amikor a dédai fűrészhez megérkeztek. A szán behajtott a telep udvarára, az öregember kimászott a bundák közül. Várj itt kint, mondotta, azzal bement az irodaházba. Sok idő múlva nyílott az ajtó megint, még hallotta az öregember hangját, ahogy mondta. A báró szigorú parancsa, hogy a gyermek semmiben ne háborítassék, elkobzott jószága visszaadassék, sőt, gondoskodás történjék az uradalom részéről, hogy hiányt ne szenvedjen. Tudomásul tetszett venni? Mérnök úr! Valaki morgott valamit az ajtó mögött, aztán Rotter Ábrahám lejött a falépcsőn, sárgás szakállát simogatva a leányhoz ment, és ránézett apró kék szemeivel. Hát eredj haza, gyermek! Minden rendben van. És a kecskék, meg a bárányok, visszaviszik őket hozzád, csak nincsenek itt, hanem valami istállóban valahol. Aztán, ha szükséged lesz valamire, gyere be a mérnök úrhoz. De baltát ne hozz magaddal, tette hozzá nevetgélve, nem szép leányhoz való a balta. Na, hát, Isten megáldjon. Azzal visszaült a számba, és begöngyölte magát a bundák közé. A szomorú arcú kocsis levette a lovakról a takarót, és felült a bakra. Isten segítse, felelte halkan a leány, és köszönöm a jóságukat. Aztán a szán elindult. A leány a hóna alá szorította a baltát, kezébe vette a szakácsné batyuját, és kiment a fűrésztelepről. Néhány munkás sunyin nézett utána. Valahol a gépészház tájékán egy gyerek sivalkodott, sírása áthallatszott a fűrészek lármáján. Szőrfülű korcsmája előtt egy csoport ember állt. Fejük fölött két szurony csillant, és két kakastól lengett. Éppen elhaladt mellettük, amikor valaki utána szól. Állj csak meg, leányka! Majd ez is tudna talán valamit mondani, sokat voltak együtt. Maga se tudta, miért nagyot dobbant a szíve. Valami jeges karom beléje markolt. Megállt és visszanézett az emberekre, a csoport ketté nyílt, és a közepéből kiváltak a csendőrök. Mi a neved? Nuca. Hogy hívják apádat? Tóderik. Aha. Ismerted Sándru Ignácot? Leány csodálkozva nézett a csendőrre. Az ki? Valaki megszólalt az emberek közül. Nátu te, akivel találkoztatok mindig. Leány elsápadt, érezte, hogy meginognak a lábai. Tudta már, és meg is kérdezte, mi van vele? Nem tudod? Negyednapja készszúrtak beléje, úgy lelték meg a Zsisa hídja alatt.